Köszönjük, Uram, a felettünk levő kegyelmedet, a növekedő kegyelmedet. Hálát adunk, Atyám, a megváltó Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, a győztes névért, amit nekünk adtál, és ez mellett a hatalom királyi székére ültettél bennünket, ahonnan győztes királyokként uralkodunk itt, ebben az életben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te állsz mindezek mögött, és Te vagy az, aki cselekszel. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük, hogy Te engedelmesen bevégezted a megváltás művét. Köszönjük, Uram, hogy ma itt lehetünk, és hálát adunk ezért a családért. És köszönjük, hogy hozzá tartozhatunk. És ez mind a Szentvérnek köszönhető. Hálát adunk, Uram, a növekedésért. Kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét árasztjuk ki a Jézus Krisztus szent nevében. És hiszük, Uram, hogy a hallgatóság meghallja és befogadja mindazt, amit Te szólsz a mai napon a szolgálódon keresztül. Hálát adunk a békességedért. Megkötjük Jézus nevében a gonosz minden munkáját az életetek felett. Megkötjük a félelem szellemét, és elparancsoljuk a környéketekről a Jézus Krisztus szent nevében. Kijelentjük az ige alapján, hogy az utcátokban, a környéken, a településen nincs kirohanás, nincs kiáltozás, nincs rablás és semmiféle gonosz munka a Jézus nevében. Mert ezt most ebben a szent pillanatban leállítjuk a név által, és megkötve tartjuk a továbbiakban is. Köszönjük, Uram, a Te dicsőségedet, amely rajtunk megláttatik, és a kívülállók, a világban élők pedig erre a dicsőségre vágynak. Köszönjük, Uram, a Szent Szellemedet, a Szent Szellem munkáját az elveszettek szívében. Köszönjük, Uram, hogy őket megragadod és behozod a Te királyságodba, mert megvalljuk felettük, hogy lehullik a sötétség leple a szemekről, és meglátják a Te dicsőséges voltodat, hozzátérnek, nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a szolgáló angyalok invitálásának, bejönnek a jelenlétedbe, ott maradnak és növekednek a Krisztusban, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, az ígéret, amit elküldtél, ami világossága számunkra, megvilágítja a lépéseinket, az utunkat, irányt mutat a számunkra, és köszönjük, Uram, hogy ezt a szívünkbe befogadva gyökeret ver és felnövekszik, és ennek a fényében járhatunk. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen is földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Üdvözöld a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy járj a világosságban. Halleluja! Él az Úr! Szeretettel köszöntünk és ölelünk benneteket. Az Úr elém hozta ezt a kis pásztorra van szükségünk tanítást, szintén nagy áldás, mert pásztor nélkül semmi, sem a legelőn a báránykák nem tudnának meglenni és megélni. Itt a lehetőség ismét egy réteg kegyelmet magunkra ölteni, mert ez úgy rétegződik a kegyelem rajtunk, mint az Úr a kerti padnak a felújítását hozta elém, mert újítottam fel egy kerti padot, és elkezdtem lecsiszolni a festéket róla, és előjött a piros, a sárga, a zöld, a fehér réteg, ami korábban volt rajta. Tehát a kegyelem is ilyen rétegekben van rajtunk, illetve azokon, akik rendszeresen járnak alkalomra. Elhangzott a pesti tanításban is, hogy a pásztorkonferencián is egy nagy réteget kaptak a pásztorok, aki ott volt. Úgyhogy fontos ez a kegyelem, a kegyelemnek a növekedése. Szintről szintre, fokról fokra. A János evangélium 1.16-ban van hozzá az ige, hogy ez rétegenként rakódik ránk. Ez egy nagyon jó tanítás egyébként. És nem véletlenül mondja azt az Úr, a zsidó 10.25-ben, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezésektől, de a magyarázat az már más helyen van meg hozzá. Igazából a Bibliát is összefüggéseiben kell látni, mert ha sorba olvassuk, az nagyon jó, de az összefüggések nem sorba jönnek általában. Ezért jók a tanítókönyvek. És ajánlanám ismét szíves figyelmetekbe ezeket a fontos tanítókönyveket, mert a növekedés szempontjából fontosak. Mai tanítás címe a világosságban járni. Amikor hallgatunk egy tanítást, akkor különböző megértések születnek. És ez attól függ, hogy mennyi a világosságunk. Hallhattátok a pesti tanításban is, hogy egy hívő elolvasta Jézus a gyógyító című könyvet. Ez éppen olyan, mintha itt valamelyik gyógyulásról szóló könyvet elolvasnátok, egy tanítókönyvet, és a végén hogy összegezte ez a hívő az egészet? Hogy Isten teszi rá a betegséget. Ami nem igaz természetesen. Tehát neki ennyi volt a világossága valószínű. Ugyanis, amikor az igét hallgatjuk, akkor az elménk egy szűrőként működik, és attól függ, hogy a szűrő mekkora a lyuk, annyit enged át. Tehát fontos, hogy a szűrőt azt állítsuk jó nagyra. A kukorica darálóban is különböző rostélyok vannak. Kislukú, nagylukú, attól függ, hogy csibének kell, vagy tyúkanyónak. Tehát ezt a rostát, ezt a szűrőt nekünk kell beállítani nagyra, hogy ami Istentől jön világosság, az minél több a szívünkbe tudjon hatolni. 2 Timóteus 3.16. Isten nekünk adta az igéjét. Ennek többféle célja van. Egyrészt, hogy kiigazíthassuk magunkat, a téves gondolatokat ugye levessük, levetkőzzük, illetve szellemi növekedést adjon az ige hallgatása. És ahogy hallgatjuk az igét, növekszik a hitünk. Tehát az igei ismeret egyenes arányban van a bibliai hitünkkel. Tehát minél több az igei ismeretünk, annál nagyobb a hitünk. 2 Timóteus 3.16.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
Amen. Tehát az ige a számunkra csak jót hoz. Hogy a világosságot, a szűrőt, a látószöget egy másik példával tudjam szemléltetni. Az Úr a következő példát adta. Amikor vezetünk, autóban ülünk, és belenézünk a visszapillantóba, nem mindent látunk, csak egy bizonyos szegmenst. De ez attól is függ, hogy mekkorát látunk, mekkora területet, hogy milyen fajta visszapillantó tükrünk van, hogy hagyományos vagy domború. Tehát ilyen a rálátásunk a világosság alapján egy-egy tanításra. De még példának felhozhatnám azt is, hogy amikor éjszaka vezetünk, nem mindegy, hogy a városi fénnyel közlekedünk, vagy reflektorral. Mert sokkal tovább ellátunk. Na most az ige pont ilyen. És el is lapozhatunk a Zsoltár 119-105-höz, hogyha hosszú fényre kapcsolunk, bátrabban megyünk, hosszabban ellátunk, és jobban nyomjuk a gázt. Tehát a Zsoltár 119-ben a 105-ös. Az ige nem más, mint egy lámpás. Az Úr lámpása a számunkra.
Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
Ez a szövétnek, ez a lámpás. A Héber azt mondja, hogy ez a lámpás. És az ige fénye világítja be az utunkat. Megvilágítja, hogy ne gödörbe lépjünk, ne csapdába lépjünk. Ha este sötétben ki kell szaladnod még a kertbe egy kis paradicsomért, mert a vacsorához elfelejtettél behozni, és viszed a zseblámpát, akkor is a lábad elé világítasz. Hogy nehogy a sündisznóra lépjél, mert én már belerúgtam szegénybe egyszer, sötétbe, mert nem volt nálam zseblámpa. De túlélte. Tehát a világosság arra való, hogy el ne essünk, ne botorkáljunk, hanem bátran és nyugodtan tudjunk haladni előre. Még a világosság kapcsán nézzük meg a 2 Péterben az 1.19-et. az ige a mi javunkat szolgálja. Tehát az igét, amit szól az Úr valamilyen formában, az célszerű befogadni, és nem teniszlabdaként visszapasszolni. 2 Péter 1.19.
De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel szívetekben.
Amen. A prófétai szó nem más, mint szintén az ige. Mert a proféta is, amit Istentől hall, azt az üzenetet továbbítja a hallgatóság felé, a szentek felé, a hívők felé. És a proféta feladata, amikor az igét szólja, hogy megerősítsen, felemeljen, bátorítson, utat mutasson, megvilágítsa az utat előttünk. Hogy bátran haladjunk az Úr útján. Hálát adok Istennek ezért a családért, a ságvári családunkért, mert nyitott szívvel fogadjátok az igét. Volt alkalom, amikor megtapasztaltuk másutt, és először nem tudtam, hogy mi ez. Hogy szóltam az igét, és mind amikor a falra hány borsó, minden vissza. Lezárták a szívüket. Valami miatt felhúzták az órukat. Ott még az is előfordult, hogy hát, megsértődünk a pásztorra, és akkor 2 hétig nem jövünk, vagy 3 hétig nem jövünk. Nagy butaság, ugye? Csak azt a különbséget tapasztaltuk, hogy itt milyen nyitott, és tényleg lehet szólni az igét, és befogadásra talál. Most volt valamelyik pesti tanításban, és ezt ragadjátok meg, és alkalmazzátok, amikor valakik felé szolgáltok, hogy engem meghallgatnak, amit mondok az Úrról, és befogadják azt. Tehát itt 2 tényező van, hogy meghallgatnak és befogadnak. Most ti ilyenek vagytok, hogy meghallgatjátok és befogadjátok. Hála az Úrnak. És éhes a szívetek. Kívánja a táplálékot. Ilyen közegben nagyon könnyű tanítani és szólni az Úr igéjét. Példabeszédek 4.18-hoz menjünk el. Tehát Isten az igét nekünk adta, az ige a világosság, és miután az igének egy részét folyamatosan megismerjük, napról napra, hétről hétre megismerjük a Bibliának egy-egy részét, Istennek van egy elvárása, hogy abban a világosságban járjunk, ami a rendelkezésünkre áll. Példabeszédek 4.18.
Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig.
Tehát, hogyha haladunk az ige világosságában, akkor mind nagyobb világosságba teszünk szert. Dicsőség Istennek! Az ige még a növekedésünket is szolgálja, mint említettem, és biztosítja a világosságot az utunkon. Egy ellenpéldát hallottam egy pásztortárstól, hogy fölhívta a keresztény, hogy pásztor hívjál vissza, mert most éppen nincs pénz a mobilomon. Pásztor visszahívjon, biztos valami nagy baj van, és akkor 20 percig mondta azt, hogy az orvos mit mondott neki, hogy mi van az áru jelentésen. Természetesen, ha valaki ima támogatást kér, akkor el kell mondani, hogy miért kéri, de rá kell térni arra, hogy igen, ezt mondja a jelentés, de van egy másik papír a kezemben, a könyvek könyve, az pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus értem, meghalt, elhordozta a betegségemet, a fájdalmamat. Tehát nem arról szólt, hogy mit mond az ige, mit tett Jézus, hanem csak a problémát mondta. Valószínűleg ennyi volt a világossága, illetve ilyen esetben bejöhet még a félelem. A félelem az egy olyan tényező, amit ki kell iktatni. Jézus végrendelete ez, az új szövetség. A végrendeletet pedig mindenhol azt hiszem tiszteletbe tartják, vagy legalábbis túlnyomó többségben tiszteletbe tartják. A keresztény hogy beszéljen? Az Úrnak tetsző módon. Amikor találkoznak a szomszédok, akkor rögtön miről kezdenek beszélni, hogy jaj, itt fáj, jaj, ott fáj, majd csak meg leszünk valahogy. De arról nem szólnak, hogy ki neked Jézus. Hát ő a gyógyítónk. Tehát fontos, hogy mi a világosság fényébe haladjunk. Kolossa 1.13. Ádám bűnbeesése miatt az emberiség átkerült a sötétségbe. De a szerető atyánk az gondoskodott rólunk. Kolossa 1.13.
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába.
Amen. Amen. Hogy tette ezt? Hogy a megváltás művét, amit az atya eltervezett, azt az Úr Jézus végrehajtotta. Pontról pontra, ahogy meg volt írva. Ahogy meg volt profétálva. És megragadott bennünket az üdvösség pillanatában, és átvitt a sötétségből a világosság országába. Ez egy nagy rendszerváltás volt az életünkben akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust. Mert egyik nagy hatalom uralma alól átkerültünk a másik nagy hatalom uralma alá. A sötétségből a világosságba. Tehát, ahogy Jézus tanítja, és mondta ugye annak a vallásos Nikodémusznak, hogy szükség néktek újonnan születnetek, szintén itt van a dolog nyitja, hogy az újjászületéssel kerültünk át. A fogságból a szabadságba. Tehát fontos az újjászületés. Nélkülözhetetlen az újjászületés. Az ütötte meg a fülemet a pesti tanításban. Ott is ajánlotta előjárónk, hogy aki nem hallgatta meg az előzőeket, akkor hallgassa meg, pótolja be. Mert a mi felelősségünk az, hogy bepótoljuk, vagy nem pótoljuk be. Mert mindenkit veszteség ér, amikor valami oknál fogva kihagy egyet. Ennek lehet indokolt oka, de valamikor nem indokolt az ok. Ezt az Úrral kell megbeszélni, úgyhogy lapozzunk az 1 Tesszalonika 5.5-höz. Egy más fejük írja az ige, hogy Jézus a világ világossága. És amikor befogadtuk az Úr Jézust, akkor befogadtuk a világosságot. Tehát attól a pillanattól kezdve mi a világosság fiai vagyunk. Nézzük meg 1 Tesszalonika 5.5.
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé.
Amen. Amen. Azt mondja, hogy nappal fiai. A 8. versben is hozza ezt a szót, hogy ti nappaliak vagytok. Mi van nappal? Világosság. Világosság. Ez nem más, mint a gyülekezet, mert a világosság a gyülekezetben van. A Krisztus testében. Tehát itt a nappaliak szót nyugodtan kicserélheted gyülekezetre vagy Krisztus testére. Lapozzunk az Efézus 5.8-hoz, és folytatjuk ezt a gondolatot. Tehát a nappaliak azt jelenti, hogy a gyülekezethez tartozók. Efézus 5.8.
Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok.
Amen. Az úgy járjatok, ez igazából egy életmódot jelent. Egy olyan életmódot, hogy Krisztus nyomdokait célozzuk meg. Néha lehet, hogy kicsit eltérünk, mert emberből vagyunk, de kövessük a keskeny utat. Azt mondja az Úr, hogy nekünk a keskeny úton kell haladnunk, és nem a széles úton, ami elnyel. Otthon elolvashatjátok az apostolok cselekedetei 17.30-ban, hogy a tudatlanság idejét Isten elnézi. Azaz, amikor nincs megfelelő ismeretünk valamiból. Pálnak is elnézte, amikor a keresztényeket üldözte, mert ő abban a tudatban és abban a hitben növekedett fel, hogy a keresztények rosszak, és őket meg kell semmisíteni. De amikor rendelkezünk ismerettel, akkor már számon kéri, hogy te ezt tudtad, most hallgattad a tanításban, akkor innentől kezdve megkérdezi, hogy akkor miért is nem úgy tettél. Legyünk Istennek tetszésére. Ez egy nagyon szép kifejezés, megfogalmazás. Mindenben, a beszédben, a cselekedeteinkben, és mindenben. Az 1 János 1-ben olvasunk pár igét a világosságról. Hogy Isten maga a világosság. Ő benne nincsen sötétség. Nincs benne gonoszság. Tehát az 1 János 1-ben az 5-től 7-ig.
És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Amen. Tehát ha a világosságban járunk, az Úr nyomdokaiban járunk, akkor közösségünk van ő vele, és közösségünk van egymással. Kérdések mindig vannak a hívők részéről, és ez jó. Mert azt jelenti, hogy foglalkoztatja őket az ige, Isten dolgai. És például olyan kérdés is felmerült a közelmúltban, hogy hát halkan vagy hangosan kommunikáljak Istennel. Következő a világosság erre, a válasz. Istennel beszélgetni, dödögni gondolatban is lehet. Mert a szívünk az ő szívével kommunikál. Ma reggel is úgy ébredtem, hogy a szívem énekelt. És egyik pásztortársam, éppen tegnap leveleztünk, hogy ő is bizony sokszor úgy ébredt, hogy a szíve énekel. Tehát a szívünk kapcsolatban van Istennel. Tehát magyarul gondolatban ment egy dicséret bennem. Néha nyelveken énekelek magamban. Tehát Istennel lehet gondolatban kommunikálni. De amikor az igét ki kell lőni az ellenségre, vagy az igét el akarjuk vetni, akkor bizony hangosan kell kimondani. És erre szolgálnak ugye a kék és a zöld imakönyvekben levő imádságok. Mert ugye a Zsoltár 103.20 szerint, ezt nézzük meg, az angyalok rendeletnek veszik azt, amikor mi hangosan imádkozzuk az igét, és elindulnak és megcselekszik. Lásd a bicikliút, amiért imádkoztunk 2-3 éve. Itt körvonalazódik. Zsoltár 103-ban a 20-as vers.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására.
Mire figyelnek az angyalok? Az ige elhangzására, hogy mikor hagyja el a szádat az ige. És amikor megvallod azt, hogy az 1 Péter 2.24 valóságát vallom meg a testen felett, akkor az angyalok elkezdenek dolgozni. Ha azt vallod meg, hogy a Filippi 4.19 valóságát vallom meg az anyagi életem felett, akkor az angyalok elkezdenek dolgozni. Ilyen röviden el lehet intézni egy igei megvallást. Persze, ha több időd van, meg kedved van, akkor lehet hosszabban is. Tehát fontos esetenként, amikor magot vetünk, vagy az ellenséget lőjük az igével, hatástalanítjuk az igével, hogy hangosan mondjuk ki. Persze ez lehet félhangos is, attól függ, milyen környezetben vagyunk. Lehet hangosabb, vagy még hangosabb, vagy nagyon goromba, amikor az ördöggel beszél az ember. Mint egy szófogadatlan kiskutyával. Azzal sem szépen beszélgetnek, ugye, a gazdik, hanem bizony oda toppantanak, hogy takarodj. Megpróbált megkörnyékezni egy hamis tünet itt a napokban. Hát egy ilyen kis légúti kehe, és elkezdtem megvallani naponta többször, amikor csak rágondoltam, hogy ez a tünet, megnevezve ugye a légúti, vagy nátha, vagy akármilyen tünet, egy torokfáját, gyulladást, ez nem az enyém. Ezt visszautasítom, ezt megtagadom Jézus nevében, és nem is vett rajtam hatalmat. Tehát használjátok az igét, mint fegyvert. Ellenállok, azt is mondtam, hogy ellenállok. És nem tudunk mással ellenállni, mert mi fizikai világban vagyunk, az ellenség meg egy szellemi lény. A géppuskát nem vehetjük elő, mert számára az hatástalan. A szavaink, az igével megtöltött szavaink a fegyver ő ellene. Kinek mennyi a világossága? Ott tartunk még, ugye? Van egy házas pár itt a közelben, nem ságvári. Fiatal házas pár, és ők tudatosan teszik a következőt. Ahol látnak szükségbe levőt, vetnek, adományt adnak a tizeden felül. Vagy amikor van valamilyen ünnepség, családi ünnepség, szülinap, névnap, nagy rokonságot hívnak, és a következő az indíték, hogy mi nem szeretnénk sohasem éhezni és élelem nélkül lenni. Tehát ők magot vetnek. És tudjátok, hol olvastam erről? Talán Kismur vagy Koplennek a tanításaiban, hogy amikor újjászülettek, és a vállalkozásuk ugye teljesen becsődölt, egy csomó adóságuk volt, azt mondja, enni mindig volt. Mert mindig valaki hozott, megáldotta őket, mert ők korábban még nem voltak újjászületve, akkor is már ezt az életmódot folytatták, hogy vendéglátás, megajándékozás és ehhez hasonló. Tehát milyen nagy világosságról szól ez, amikor valaki tudatosan előre azzal az indítékkal, hogy én soha ne szenvedjek hiányt, és az én éléskamrám soha ne legyen üres. Ez nagy világosságra van. 3 héttel ezelőtt, itt kint a kocsiknál, még 8:30-ig tartott az alkalom, és különböző kérdések merültek fel, oda is hívtak engem is, hogy hát pásztor, akkor hogyan van ez? Hogyan kell kiszámítani a tizedet? Hová kell azt adni? És igazából az egyikük szájából ugye az is elhangzott, hogy hát a gyülekezetnek a pásztort el kellene tartani. Mert Isten így építette fel ezt a rendszert. És hát ugye erről hallhatatok is ugye a tanításban. Nagyon sok kérdést hozott ez elő, amire most az Úr fog válaszolni. Ez a tizedről szóló tanítás teljesen igei. De hát ez dupla adag volt, és a végén elfogyott az ideje, hogy belemerüljön részletesen az új szövetség igébe. Sokakban a kérdés úgy merült fel, hogy akkor most hova adjam a tizedet. Hiszem, hogy ma megkapjátok az Úrtól a választ. A tanításban elhangzott az is, hogy hamis az, hogyha semmit a helyi gyülekezetnek, és mindent máshova. Illetve megilleti azokat, akik táplálnak bennünket. Ez két fő kulcs és gányvonal, és most a világosságot nézzük meg ennek tekintetében. Valaki azt mondta, hogy jaj, de jó, hát nekem erre szükségem volt, ez a nyitott szív. Valakinek meg gördült a szája lefelé, és otthon azt mondta, aki nem jött el, hogy semmit nem vesztettél, csak a gyarapodásról volt szó. Hát ilyen különbözőek a világosságok, meg a szűrő. Egy biztos, hogy ott a helyszínen odajöttek a szolgálótársunkhoz, és megerősítéseket kapott, hogy bizony erre szükség volt. Aztán volt egy-két olyan pásztortársunk, aki nem volt itt és meghallgatta, ő is azt mondta, hogy igen, náluk is erre szükség lenne. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez a Szent Szellem vezetése volt, hogy ez a téma előjön. Mert igazából, ahogy elhangzott, hogy nem a pénzről volt szó, hanem az áldásunkról. Jó 10 évvel ezelőtt tanítottam arról, hogy a Malakiás 3:10-12-ben van 8 áldás. És a végén az egyik testvérünk fölhörkent, hogy ebben az egyházban mindig a pénzről van szó. Biztos vagyok benne, hogy nem én válaszoltam, mert akkor gondolkodnom kellett volna, hogy mit mondjak. Hanem azonnal kicsusszant a számon az Úr, amit a számba adott, hogy ne haragudj, nem a pénzről volt szó, hanem a te áldásodról. Kenneth Copeland megállapítja, hogy az 52 vasárnapból jó, ha a gyülekezetekben kettő alkalommal szólnak valamilyen formában az anyagiakról. Ő magának is szólt az Úr, hogy tanítson erről. Ugyanis az évi 2 alkalom az nagyon kevés. Vissza tudtok ti is emlékezni arra, hogy régen, amikor még nem voltunk újjászületve, hát a természet feletti gyógyulásban sem hittünk, a bibliai gyógyulásban. Miért nem hittünk? Mert soha nem hallottuk, és nem épült ki a hitünk benne. De miután elkezdtük hallgatni az igét, láttuk a csodákat és a gyógyulásokat, a hitünk épült, és még többet tudunk elvenni hit által. Na most, hogyha ez működik a gyógyulás területén, hogy halljuk az ide vonatkozó igéket, és ha hitünk kiépül, és el tudunk venni több gyógyulást, akkor igaz az anyagiak területén is. Mert ugye, ha nem hallják a hívők a gyarapodásnak az evangéliumát, akkor hogyan épül ki bennük a hitük? Mert egyik pásztortársunk azt mondta, hogy hát ezeknek nincs hitük, még kellő hitük arra, hogy nagyobb mértékben adakozzanak. Itt a kulcs. Nem hallják. A hit és a gyógyulás az mindenhol kedves téma. De ugyanez a Biblia ír az anyagi gyarapodásról, az anyagi áldásról is. Valahol 1200 körül a Bibliákat begyűjtötték. Elzárták a kolostorokba, és elkezdték tanítani a szegénységet, az ördög üzenetét. És sajnos ez még mindig felüti a fejét itt és ott, hogy legyél szegény a földön, majd a mennybe gazdag leszel. De a Biblia nem ezt tanítja. Azt tanítja, hogy legyél most is jó módú, a mennyben meg aranyutcákon járunk. Az Ószövetségben az emberek törvény alatt éltek. A törvény irányt mutatott és szabályozta a cselekedeteket, hogy szabad, nem szabad. Mi, ha az Ószövetségbe elmegyünk, akkor alapelveket nézünk. Az Új Szövetség az teljesen más, kegyelem alatt élünk, és a Szent Szellem vezet bennünket. A Szent Szellem mondja meg, hogy mikor, mit, hogyan tegyünk. Az én meggyőződésem, és erre bárki ráakaszkodhat, ha ez szimpatikus és tetszik, a Szent Szellem biztosítani fogja a szolgálatok működését. Ebben meg vagyok győződve. Mert ha Isten létrehozta az egyházat, a gyülekezetet, és megadta annak a működésének az irányvonalát, és ez nem csak a Krisztus szeretete egyházra igaz, hanem a földön levő összes keresztény egyházra, akkor nem hagyja, hogy ott csikorgás legyen, nem hagyja, hogy elsorvadjon. Tehát a Szent Szellem soha nem fog úgy vezetni egy hívőt sem, hogy az a szolgálat rovására menjen. Azt többször halljátok, hogy a belső békesség a döntő bírónk. Nekem abban van a belső békességem, hogyha ezután is oda viszem a tizedet, ahol fölveszem én a táplálékot. Mivel viszont van lehetőség más irányba is, és ugye fel volt sorolva az Ószövetségből, hogy ez milyen irányokba, tehát ugye a segítők ezek a léviták, a szegények közül ugye jövevény, árva, özvegy, más szolgálat, dicsőítő, ültető, kapunáló és a szülők. Én azon az állásponton vagyok, és így beszéltem a pásztortársaimnak is, három pásztorról beszéltem két órán keresztül, és nekik is az a szívükben az elköteleződés, a döntésük, a tized oda jár, ahol felveszem a szellemi táplálékot. Én annyiban egészítettem ki, hogyha látok egy szegényt, egy rászorulót, és amit itt felsorol még az ige, akkor adok neki mellette adományt. Tehát nálam ez így állt be. Én így a lelki szemeim előtt mindig látok egy ilyen körlapos mutatót, de a körszámlapos mérleg, ugye, és ennek a mutatónak, mintha látnám a billegését, ugye, hogy hogy áll. Tehát nincs itt semmiféle nagy kérdőjel, csak az új szövetség ígékre nem került sor az idő hiánya miatt, így gondolom. Majd olvasunk ma belőle. A befektetések típusai. Mind a három elhangzott, de egy kis ismétlésként nem árt, hogy van a zsenge, az első zsenge, van a tized, amiről szólt a tanításnak a gerince, és az adomány is egyszer a végén ugye említésre került. Tehát ez három különböző dolog. Na most, amire van ige, arra külön nem kell vezetést várni. Mert a tized mértékét a Biblia világosan leírja. És a javainknak a célja elsősorban a szolgálatok működtetése, ez mellett esetenként, és én hozzáteszem, amit az előbb mondtam, hogy a vészhelyzetben levők megsegítése, és a Biblia érdekes módon fogalmaz, az Ószövetségben azt mondja, hogy a kapun belül, Új Szövetség meg azt a fogalmat használja, hogy a házunk népe, tehát a Krisztus teste elsősorban. Tehát az én meglátásom szerint, amikor nincs más forrásom, csak a tized, amit összegyűjtöttem, és készülök fölvinni, és útközben, vagy a környezetemben látok olyat, hogy meg kellene segíteni, akkor annak egy kisebb részét erre fordíthatom, mert az ige az Ószövetségben sok minden egyebet felsorol. Világos idáig? Mehetünk tovább, ugye? A Márk 11.23-ban, nem olvassuk fel, többségében ismeretik az igét, egyszer meghallgattam ásás közben, nagyon jól lehet akkor is tanulni, utána leültem és jegyzeteltem, hogy az igéket megnézzem ugye a héber és a görög nyelv szerint, hogy azok az igék mit mondanak. Az Úr a szívemre helyezte azt az egyetlen szót, hogy egyensúly. Tehát figyeljek az egyensúlyra. És a Márk 11.23-at hozta. Ott ugye a hit és a mondani, a kimondás egyensúlya az úgy áll, hogy 1-3. Tehát azt mondta Jézus, hogy ha hiszitek, az egyszer szerepel, és a mondja, az meg háromszor szerepel. Tehát ott az egyensúly úgy áll be, hogy a hitünket hatványozottan ki kell mondani, az igét ki kell mondani, hogy működjön. Sok esetben az a probléma a hívőkkel, hogy van már hitük, csak nem működtetik, vagy gyengén működtetik. Tehát az egyensúlya már 11-23-ban látható, hogy 1-3. A tizeddel kapcsolatban a Biblia több helyen említi a szolgálatok támogatását, súlyzottan említi a szolgálatok működtetését, mint az egyeneket. Tehát ezt az egyensúlyt néztem meg, és ezt szeretném veletek is megosztani. És ugye csak elvétve egyszer-egyszer említi azt a bizonyos árva, özvegy, jövevény és szülő támogatását. Na most, abban az időben nem volt nyugdíj. Tehát a szülő, ha nem tudott dolgozni a földjén, akkor bizony ellátáshoz szorult. Valamilyen ellátáshoz szorult. Szeretnélek benneteket emlékeztetni a János Evangélium 10. fejezetére, ahol Jézus ugye a pásztor és a nyáj példázatát hozza elég hosszú szakaszon. Ez egy gyönyörű példázat. Akár fizikai síkon, akár szellemi síkon. A lényege az, hogy egymásra gondot viselnek. A pásztor, azaz a juhász, fogja a nyájat, és elviszi egy jó, kövér, füves legelőre, hogy tele tudják enni magukat. Hogy legyen bundájuk, húsuk, tej, Viszont a nyáj gondoskodik a juhászról, mert ellátja ezekkel a termékekkel, hogy tej, tejtermékek, hús, gyapjú. Na most itt egy pillanatra megállnék, mert egy jó szívű juhász, ha arra megy egy jövevény, ugye, aki átutazó és megáll nála, biztos, hogy meg fogja kínálni egy étellel, ha mással nem. Tehát nem csak a pásztor és a szolgálat részesedik a nyájnak a javaiból, hanem egy pici töredékben az arra járó, rászoruló jövevény, szegény, mert ez biztos, hogy így van, egy jószívű pásztor meg vendégül látja, ha másról nem egy karai zsíros kenyérre, vagy ha éppen főzött egy birkagulyást, akkor arra fogja meghívni. De ez a kisebbik rész. Na most épp úgy, ahogy a juhász és a juhai, ugyanígy működik ez a Krisztus testében, a gyülekezet és a pásztor közötti együttműködés. Mert a pásztor úgymond legelőre viszi a nyáját, tehát elé hozza a szellemi táplálékot, hétről hétre, mondhatom úgy, hogy gondosan táplálja. Mert bizony hétközben úgy jönnek a gondolatok, akkor levadásza, hogy na, ez is a nyájunknak való, meg az is, és úgy gyorsan papírra, nehogy elszálljon. Tehát a gyáj pedig ugye ellátást biztosít a szolgálat számára. És ugye a szolgálat vezetője ugye a helyi pásztor, illetve az egyház vezetője, ha nagyban gondolkodunk. Gondoljatok bele, hogyha a mezőn, a réten, a legelőn a juhász ellátás nélkül maradna. Mi lenne vele? Hát legyengülne, vagy éhe halna. Na most egy legyengült juhász hogyan tud jó legelőt keresni anyájának és oda elvinni? Mert hegyvidéken sokszor ugye nagy távolságokat tesznek, Kárpátokba is ugye fölmennek tavasszal, és ugye visszajönnek ősszel. Tehát nem csak egyik rétről a másikra mennek, hanem a pásztornak is jó kondiba kell lenni. Hogyha a juhász, a pásztor nem tud a nyáj élére állni, akkor hogyan tud gondoskodni róluk? Ez egyértelmű, ugye ez is. Tehát összegezve, én úgy látom, hogy elsődleges fontosságú a szolgálat működtetése. Most elmegyünk az Efézus 4-hez, a 11-től 16-ig. Érdekes dolgot mutatott az Úr ezzel kapcsolatban. A tizet fizető az mit kap a tizet befizetése ellenében? Tehát én, ha befizetem a tizedet, mit kapok annak ellenében? Hát az öt szolgálati hivatalon keresztüli ellátást, pásztor, tanító, evangélista, proféta, apostol, tehát szellemi táplálékot, illetve jogokat kapok, ami le van írva a Malakiás 3.10-ben, meg a 11.12-ben, hogy megnyílnak a menny ablakai, áldás özön jön ránk, védelem, termékenység, és olyan jó módban leszünk, hogy megkívánják a kívülállók. Igazából akkor nem is kell csalogatni őket, hogyha mi jobban nézzünk ki, mint a világban levő emberek. Az Efézus 4.11-16-ig, itt megnézzük, hogy mi ez az öt szolgálat.
És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. akiből az egész test szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok összességének segítségével, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.
Amen. Sok mindent mond. Lényeg az, hogy az Ószövetségben papság volt, az Új Szövetségben még ez az öt hivatal, amit itt felsorol az ige. És a szentek építése céljából adottak ezek. Tehát a szellemi táplálásnál felírtam ide magamnak, hogy a Malakiás 3.10-ben ugye az van, hogy hozzátok be az én tárházamba, hogy legyen ennivaló. Az ennivaló alatt érthető fizikai eledel, mert a szolgálatban levőknek, sőt ugye teljes idejű szolgálók voltak, szükségük van arra, hogy táplálkozzanak, de ez jelent szellemi táplálékot is. A jogokkal kapcsolatosan egy rövid bizonyság. Biztos vagyok benne, hogy a tizedfizetés joga alapján menekedtünk ki hazafelé a pásztor konferenciáról egy helyzetből az autópályán. Két sávban voltunk hárman. Mi voltunk középen. Mert ugye úgy jött föl egy a gyorsítósávba, hogy ahogy följött, azonnal lehet, hogy holt térben voltam, vagy arra számított, hogy átmegyek a belsőbe, de belsőben is volt egy autó. Csak azt hallom az utasoktól, hogy ja, ez mit csinál? És békességgel valahogy az úr vezethette a kormányomat, hogy kettő között ellavíroztunk. Ahogy hallottátok is múlt héten, ha nem fizetnék tizedet, akkor az ördög ellopná valamilyen formában. Mert egy ilyen helyzetből lehet egy olyan baleset, hogy aztán az autó oda van, aztán még kórházi költségek, kezelések, és már is rosszabbul jár az ember, mint hogyha Istenre tetsző módon élek. Van még egy fontos kérdés az 5 Mózes 26.14-ben. Nem fontos odalapozni, elmondom röviden. Kenneth Copeland tanításában figyeltem erre fel. Azt mondja, hogy a tizeddel élő szolgálatot támogat csak. Tehát nem egy halott gyülekezetet, ahol nincs újjászületés, ahol nincs gyógyulás és nincs szabadulás, hanem ő a tizedével csak olyan szolgálatot hajlandó támogatni, ahol teljes evangéliumot hirdetnek, szabadulások vannak, új életek születnek, üdvösségek születnek. Egy biztos, hogy nekünk jó sáfárainak kell lennünk a javainknak. Tehát most itt a tized és az adomány kérdésében is. Még egyszer a kérdés, mert ugye azt hiszem, hogy ez volt a fő kérdés, hogy hová. Hát én zömmel a szolgálatnak adom, ahol fölveszem a szellemi táplálékot. Másodszorban, ha nem tudok máshoz nyúlni, akkor a segítő szolgálat. Ebben lehet ugye a lévita, a dicsőítő, az ültető, a kapunáló, a másik szolgálat, és említettem is nektek nem olyan túl régen, hogy használok egy internetes biblia programot, ahol van 10-12 fajta, és időnként ugye megnézem minél több változatban. Az volt a szívemben, hogy őket támogassam egy összeggel. Meg is tettem. De ez csak egy kisebb része az egésznek, de azt nem a tizedből tettem egyébként, hanem plusz adományként. És jön a harmadik, a szegény kategória. A jövevény árva özvegy szülő. Na most a szülőt sem akkor kell támogatni, amikor kacsalábon forgóháza van, hanem amikor tényleg az rászorul. Amikor nincs mit ennie. Egyébként eddig is működött olyan formában a szegények felé szolgálat, hogy ami bekerül a helyi gyülekezeteknek a persejébe, a pásztoroknak az úr megmutatja azért, hogy időnként ki van olyan helyzetben, hogy nincs ennivaló se. Tehát, ha nem is közvetlenül, de a pásztoron keresztül működött, és működik is, mert hallom sok helyről, hogy ez működik. Egyébként, ha mindenki fizetné a tizedet, akkor a szolgálatok vezetői soha nem tartanának a működésképtelenségtől vagy a fennakadástól. Na most Ószövetségben azért tudták megtenni azt, hogy a befolyt javakból adtak még ennek is, annak is, mert ott mindenkitől bekövetelték, azaz bevasalták a tizedet. És ugye olvassuk ott a Nehémiás könyvében, hogy kazlakban voltak és hordták napokon, heteken keresztül. Na most ez törvény. Most nem vagyunk törvény alatt. Tehát ahol ilyet csinálnak, és van ilyen Magyarországon, hogy megnézik a fizetési szalagodat, meg a nyugdíjszelvéd, és vezetik, hogy beadtad, nem adtad, pont annyit, megvan, jól van, ki van pipálva. Ez törvénykezés. Ebben nincsen szabadság. Ebben nincsen öröm. A régiek, még talán a gyerekkorunkban ugye emlékezhetünk arra, hogy volt a bizonyos beszolgáltatás. Hát az egy kényszer volt. De a Szent Szellem szabadságában nincsen kényszer. Tehát szívből és örömmel tenni ezeket a dolgokat. Például a segítő szolgálat. Benny Hinn evangélistának, de máshol is vannak, őről konkrétan tudjuk, hogy vannak fizetett imaharcosok, akik a nap 8 órájában csak imádkoznak, mert nem működhetne másképp egy ilyen hatalmas evangélista szolgálat ima háttér nélkül. Tehát léteznek ma is főállású vagy teljes idejű szolgálatok. Egy biztos, hogy megilleti a tized azokat, akik táplálnak bennünket. Most egy igesort olvasunk még el, és ebben az igében 6-szor szerepel, 1 Korintus 9-ben, 6-szor szerepel az, hogy a szolgálat támogatására való a tized. Ha nincs is kimondva a neve, hogy tized, de a szolgálat támogatása van első soron megemlítve. Tehát 1 Korintus 9-ben a 7-estől a 14-esig. És így nagyon jól kiegészül az ószövetségi igék mellett az újszövetségi igékkel az egész tanítás. Tehát 1 Korintus 9, 7-től 14-ig.
Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda pásztorol nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből? Vajon emberi módon mondom-e ezeket, vagy nem ezeket mondja-e a törvény is? Mert a Mózes törvényében megvan írva, ne köst fel a nyomtató ökörnek száját. Vajon az ökrökre van gondja az Istennek? Avagy nem érettünk mondja-e általában? Mert mi érettünk iratott meg, hogy aki szánt, reménység alatt kell szántania, és aki csépel, abban a reménységben teszi, hogy részesül a termésben. Ha mi néktek a szellemieket vetettük, nagy dologé, ha a testi javaitokat aratjuk. Ha egyebek élnek nálatok-e joggal, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk-e jogunkkal, hanem mindent eltűrünk, nehogy valami akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket. Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
Én azt hiszem, hogy az ige sor minden kérdést kilő és tisztáz. Még olyan is van, hogy méltó a munkása maga jutalmára, Máté 10:10-ben, aztán a Galata 6:6-ban, aki az ígéret tanítatik, az minden javát közölje a tanítójával, és lapozzunk el még az 1 Timóteus 5:17-hez, 5:17 és a 18-as, ezek iránymutatást adnak. Megadják az újszövetségi iránymutatást, és a Szent Szellemnek a vezetését, az iránymutatását. 1 Timóteus 5:17-18-ig.
A szolgálatukat jól betöltő presbiterek kétszeres megbecsüléssel legyenek méltók, főképpen akik az ige hirdetésben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne közd bál száját, és méltó a munkás a maga jutalmára.
Ez is itt több mindent összegez. Lényeg az, hogy ezek az igék új szövetségi irányt tudnak mutatni a számunkra. Egy biztos, ahogy elhangzott vasárnap is, Isten a tized rendelkezése által gondoskodik a földi szolgálatokról. Egy igét egy korábbi tanításból még ide kapcsolnék, ez talán egy ráadásban hangzott el a pesti alkalmon. A ráadásokat én nagy igyekezettel fölveszem, és ezek a ráadások csak a Békeváron találhatók meg, mert a pesti felvételeket elvágják a gyógyítósornál. Érdemes azokat is meghallgatni pluszban. A Zsoltár 118.27-ben azt mondja itt az ige, hogy kössük az oltárhoz az adományt. Ami azt jelenti, hogy ne a kiadási oldalra könyveljük el az adományt, hanem befektetésnek. Ha az oltárhoz kötjük, akkor megjön hozzá az áldás. Zsoltár 118.27.
Isten az Úr, és ő világosít meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
Hát ez szó szerint, amikor állatokat áldoztak fel, akkor oda kötözték őket. Mi más áldozatokat mutatunk be az új szövetségben, többek között az adományok is, a pénz vetése is ide tartozik, és hogy azok meghozzák a kívánt gyümölcsöt, járjunk el ezek szerint, hogy kössük oda az oltárhoz, az Úr oltárához. Halleluja! Köszönjük, Uram, az időbeosztást! Én bízom benne, hogy sok kérdésre megszületett a válasz a szellem által, mert egész héten ez foglalkoztatott. Ha netán még maradna valami nyitott kérdés, vagy maradt volna bennetek nyitott kérdés, akkor természetesen azt is górcső alá vesszük. Az örömhírnek el kell jutni mindenhova. És mindenkinek újjá kell születni. A vallásos körökben is újjá kell születni, mert Jézus nem véletlenül mondta egy vallásos embernek, a Nikodémusznak, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert nem láthatjátok meg másképp Isten országát. Úgyhogy ez egy fontos kérdés. Valakinek az elhívása lehet, hogy csak annyi idézőjelben, hogy újakat szerezzen Krisztus teste számára. Az a pozíció, az az elhívás is éppen annyit ér, mint aki a pulpitus mögött van. Mert ha az ő elhívása az, akkor Isten azt mondta, hogy köszönöm gyermekem, te beálltál a sorba, és teszed azt, amit én tőled elvárok. Fontosak ezek a feladatok. Emlékszem rá, hogy Pesten egyszer elhangzott az, amikor jöttek be a pesti nagy Isten tiszteletre apácák, és azt mondta az előjárónk, hogy bejönnek azzal a céllal, hogy újjászülessenek, azért hozza be az Úr őket, hogy újjászülessenek, és el tudják vinni a hírt a többieknek, és visszamennek a helyükre. Pannonhalmán arról is szólt egyszer, hogy kiment egyik pap egy külföldi konferenciára, és hát mit ad az Úr? Újjászületett, itthon pedig 80-as tömegeknek tartott előadást, és születtek újjá az ő köreikben. Tehát fontos, fontos, nagyon fontos. Most imádkozunk, értetek, gyógyító kenet van ízületre több helyen, itt a Csukló környékén, aztán Tért környékén, nyak, vagy itt hátul, ez elsősorban izom probléma, csontokban megy az infúzió, fog, arc területen. A múltkor tanultunk a kegyelemről és az üdvösségről. Ahhoz még annyit szeretnék hozzá kapcsolni, hogy 40 évesen, ha ástam a kertet, már a forgóm oda volt, ha hasogattam a fát, a csuklóm oda volt, és ahogy újjászülettem, mert ugye az üdvösség magában tartja a megóvást, a gyógyulást és sok minden mást, éppétételt, teljesítételt, Egyszerűen nem tudom mikor, de ezek eltűntek. Hát én 40 évesen gondolkodtam, mi lesz én velem? Hát most a 40 évesen már itt faj, meg ott faj. Meg porckorom, meg mit tudom én, minden milyen problémák voltak. Úgyhogy az üdvösség is kegyelemből van, és a kegyelem pedig növekszik rajtunk. Ez egy jó dolog. Hitben a kezünket tesszük ezekre a kelmékre, szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent életet, megköszönjük Úr Jézus a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk Uram, hogy mindezt kegyelemből kaptuk meg, mert nem érdemeltük ki, de Te jóságod és a kegyelmed által üdvösséget nyertünk. Köszönjük Uram a békességedet. Az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg, gyülekezet minden tagja felett, a szeretteik felett a Jézus Krisztus szent nevében. És a Szentvér oltalmat árasztjuk ki. Köszönjük Uram a növekedést, hitben, anyagiakban és minden területen. De Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Gyorsan még mondok pár gondolatot. Egy biztos, hogy a hitünk az evangélium hallása által növekszik és szabadul fel. Tehát ezért fontos hallani gyógyulásról tanításokat, ezért fontos hallgatni gyarapodásról szóló tanításokat. Amikor kegyelemben növekszünk, akkor növekszik fel a kenet, a gyarapodás, jólét, gyógyulások jönnek elő. Nagyon fontos, ami kiugrott így a sorok közül, mire felfigyeltem, hogy azon a helyen, ahová az Úr plántált, ott kapjuk meg a kegyelmet és a képességet. Eddig szóltam arról már, hogy a képesség a kegyelemmel együtt ugye jön, viszont most egy következő tanításban, hogy csak azon a helyen van meg a kegyelem, és a kegyelem által a képesség, ahova Isten elplántált. Isten jelenléte előttünk megy, utat készít, és világosságban vezet, ami illik a mai tanításhoz, kapcsolódik a mai tanításhoz. És az Úr soha nem mondja azt, hogy lépj ki a kegyelem zónájából. Az nem az Úr, aki ezt mondja. És a János 1.16-ban, amit említettem, ott van benne az az ige, hogy a kegyelem rétegenként rakódik ránk, és erősödik, mint egy köpönyeg. A következő tanításban, hogy ki az Úr neked? Mert amit megvallunk Jézusról, azzá válik. Tehát ha Jézust nem valljuk meg rendszeresen a napi problémáink közepette, hogy ő az Urunk, a gyógyítónk, a szabadítónk, akkor nem tud gyógyítónká és szabadítónká válni. De ha azt valljuk meg, hogy te vagy az én gyógyítóm, te vagy az én orvosom, te vagy az én professzorom, akkor azzá válik. Kifizetődő az Úr akaratába járni, azaz az ő tetszésére lenni. Ez is elhangzott már ma más formában. És Isten használni szeretne bennünket, erről is beszéltünk. Tehát a kegyelemmel kapunk képességeket, de a kegyelmet csak azon a helyen tudja Isten ránk ölteni, azon a helyen, amit ő rendelt a számunkra. Tehát ilyen kegyelemben és oltalomban volt részünk az autópályán. Itt egy közeli szolgálati helyünkön volt egy idős házaspár, pusztán laktak, és a közlekedésük eléggé bonyolult volt, és kérték, hogy imádkozzunk azért, hogy ezt el tudják adni, és tudjanak valahol a rokonai közelébe venni egy házat. Imádkoztunk, el tudták adni, de előtte a Hégen tanítása szerint szóltuk nekik, hogy van-e ott gyülekezet. Mert gyülekezet nélkül, aki most már egyet-kettőt kihely, az tudja, hogy mi az. Azt mondták, hogy nincs, de hát majd eljárnak ide meg oda. Egy év múlva küldték az SMS-t, hogy imádkozzunk, hogy visszajöhessenek. Nem tudtak visszajönni már. Egyikőjük már elköltözött az Úrhoz, másikőjük talán még él. Tehát a lényeg az, hogy a kegyelmi helyünkön maradjunk. Mert ott tud a kegyelem ránk rakódni, mint réteg. Csak egy helyen. Csak azon a helyen. Aztán egy eléggé tabu kérdés került napirendre, hogy mi a szekta. Egyrészt azért szerintem hasznos ez, hogy amikor mi halljuk, hogy mi a szekta, akkor mi is tudjuk, hogy mi az. Igazából egy pontatlan fordításnak a következménye. Mert az eredeti szó azt jelenti, hogy irányzat, csoport, törekvés, felekezet, és amikor latinra fordították, akkor több esetben ezt a görög szót szektaként fordították. És akkor innen terjedt el a köztudatban. No, ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Apropó. Így szól az imádság. Az Úr meggyógyította,
az Úr meggyógyította
a fejem tetejétől,
a lábam ujjáig,
az egész testemet.
Megújítja a testem minden szervét,
minden artériám átjárható,
nincs elzáródás a testemben,
az 1 Péter 2.24 élete,
átjárja az egész testemet,
mindaz, ami nem életet termel a testemben,
az levágatik az életforrásáról.
Ezért a rebellis sejtek meghalnak,
és eltávoznak a testemből.
Az immunrendszerem
egyre erősebb és erősebb.
Az élet minden területén növekszem. Napról napra. Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Az időnk lejárt, köszönjük az Úrnak, hogy beosztotta az időnket.
Halleluja! És áldás az Ő rátok!